hívom a testvéreket, hogy együtt imádkozzunk, jöjjünk az Úr asztala köré. Csendesedjünk el egy imádságra, akit Isten szent lelke hálaadásra indít, az hangosan is imádkozhat, és persze csendes imádságainkat is meghallgatja, ami élő Úrunk. Jöjjetek, imádkozzunk!
Mennyei Atyám, hálódó szépen köszönöm neked, hogy eddig megtartottál, és kérlek, hogy ezután is az elkövetkezendő évben is légy velem, légy családommal, és légy a gyülekezetünk is.
Amen.
Köszönöm, Uram, hogy én is itt lehetek. Bár emberi számítás szerint búcsúzunk az elmúlt évtől, és következik egy új év, de nálad az idő nincs így meghatározva. Köszönöm, hogy életemben te voltál az első, és ez a név, mely mindenképpen vonatkozik, az én életemet is betöltötte, meghaltál értem. Légy továbbra is velem, és ebb gyülekezettel, hogy az új évben is újjászületve együtt tudjunk téged dicsérni. Amen.
Amen.
Áldalak, Uram, azért, hogy ebben az évben is megtartottál, megőriztél az eleséstől, az elbukástól, és ha megbotlottam is, Uram, te felsegítettél. Köszönöm, hogy ott voltál minden gondomban, bajomban. Áldalak téged azért, hogy te a betegeknek vagy az orvosa, te minden bajból kihozod az embert, akár testi, akár lelki betegség. Kérlek téged, hogy őrizd meg a gyülekezetünket, őrizd meg családomat, áld meg azokat, akik a tiéid, azokat, akik még nem akartak befogadni téged, vagy nem találták meg hozzád vezető utat. Kérlek, mutasd meg nekik, áld meg a mi együttlétünket az utolsó napon, és ha kedves neked, akkor tarts meg jövőre is, és az elkövetkezendő időkben, hogy dicsőíthessem a te szent nevedet. Amen.
Amen.
Uram, hálát adok neked, hogy itt lehetek az én utolsó napján. Hálát adok neked, hogy megtartottál idáig, és hálát adok neked, Uram, azt a sok szeretetért, amit kaptam tőled. A sok gondban, hogy velem voltál, és kiemelték, Uram, veled minden könnyen volt. Áldalak és magasztalak a végtelen szeretetedért. Köszönöm, hogy családommal voltál. Köszönöm neked, és hálát adok, hogy barátokkal, szomszédokkal voltál, meghallgattad imámat, és azt, Uram, amit te akartad. Kérlek téged, hogy jövőben is legyen meg az életemben a te akaratod. Amen.
Amen.
Uram, te tudod, hogy milyen nehéz nekem az elmúlt évért hálát adni. De köszönöm neked, hogy akkor is velem voltál, és köszönöm, hogy tanítgatsz, hogy tudjak hálát adni mindazért, ami ebben az évben történt. Köszönöm, hogy te Úr vagy mindenek felett, és velünk vagy minden körülmények között. Köszönöm én is, hogy itt lehetek most, és együtt adhatok hálát a testvérekkel. Amen.
Amen.
Uram, én is köszönöm az egész évben, hogy rád bízhattam az életemet és életünket, családom minden tagját, gyülekezetünket, testvéreimet is. És köszönöm, Uram, hogy ez bizodalmam van benne, hogy ugyanúgy következő évben is velünk leszel. És köszönöm, Uram, a te szeretetedet, de kérlek, Uram, bocsáss meg, amikor nem tudom ugyanazt úgy visszaadni az embereknek. És köszönöm azt, hogy figyelmeztetsz, és és a dolgálást is.
Amen.
Uram, én is köszönöm, hogy velünk voltál az elmúlt évben. Köszönöm a végtelen szeretetedet, amivel testélettél értünk. Hadd kérjelek én is, hogy ha úgy kedves neked, akkor jövőben is őriz meg minket, családunkat és gyülekezetünket. Amen.
Amen.
Köszönöm, Uram, hogy az új gyülekezetbe kerülhettem. Nem régóta vagyok Csobánkai lakos. Családom itt lakott, és azokhoz költöztem. És köszönöm, Uram, hogy megtartottál a hitemben ebben az évben is, és mint eddig mindig kérem, hogy ezután is segíts engem, hogy a te hű szolgád maradjak a következő időkben is. És köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Amen.
Amen.
Úr Jézus, köszönöm neked a családomat, a gyermekeimet. Köszönöm, hogy velünk voltál az elmúlt évben. Kérlek téged, hogy gyógyíts meg a nővéremet, ha lehetőség van rá. És kérlek, légy velünk a következő évben is. Amen.
Amen.
Úr Jézus, én is megköszönöm neked az elmúlt évet, és kérlek, hogy légy velünk a következőben is, családdal, gyülekezettel. Kérlek, segíts bennünket. Amen.
Amen. Uram Jézus Krisztus, hálátással köszönöm neked az imádkozó közösséget, gyülekezetet. Köszönöm, hogy így indulhattunk újra és újra abba az életbe, amely gyakran küzdelembe hívott bennünket az elmúlt napokban, hónapokban is. Köszönöm neked, hogy megállhatunk és tükröt tart elénk a te igédbe, bele borzadok magam is, hogy mennyire igaz, ahogyan elindultunk egy évvel ezelőtt a te szavad, és hogy hányszor buktam el benne saját magam. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy te vagy és te voltál a gyászolóknak vigasztalója. Te voltál örömünkben a kiteljesedő, amikor egy-egy új élettel ajándékoztál meg bennünket. Te voltál az, aki befogadtál bennünket a te országodba, hajlékodva. Te voltál az, aki, Urunk Jézus Krisztus, betegségből is felemeltél többeket ebben az esztendőben. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik most is betegágyon vannak, kórházban. Kérünk, hogy te óvd és te őrizd, gyógyítsd őket. Különösen is most, hadd imádkozzunk Nagy Elemér bácsiért, vagy Róna Györgyiért, Marika néniért. Imádkozunk hozzád, Úrunk Jézus Krisztus, azért, hogy a mai istentiszteletünk hálaadás lehessen, megköszönve mindazt a jót, amit te adtál nekünk ebben az évben. Legyen tiéd a dicsőség. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, a családomat is, köszönöm az ő kitartásukat, hűségüket, szolgálatukat. Bocsáss meg, hogyha zsörtölődő voltam velük oly sokszor, vagy morcos ebben az évben. Amen. Amen. Helyünket elfoglalva 280. énekünket keressük meg. 280. dicséretünket fogjuk énekelni. Énekeljük el mindegyik verszakát. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje, telik el a múlandóságnak, így kezdődik ez az ének, 280. dicséretünk.
Yeah.
Ezer esztendő, Urunk, annyi a te szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Istennek szent lelke, szállj le miránk, szenteld meg szívünket, tedd alkalmassá imádság mondására, a tőled jövő üzenet befogadására. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az írva található János evangéliumának harmadik részében, a 22. verstől olvasom a fejezet végéig az igét. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt, semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallgatja őt. Újongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem meg kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek, aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonságot, amit látott és hallott, de bizonságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja a bizonságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédét szólja. Mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amen. Foglaljuk el helyünket. Jöjjetek most helyünkön maradva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te vagy a mennynek és a földnek Istene, és íme itt vagyunk ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk arra, amit te nekünk sokszor mondtál, és újból mondasz, hogy téged magasztaljunk, hogy téged hívjunk segítségül, hogy te légy a mi Urunk és Istenünk. Urunk, nekünk bocsánatra van szükségünk mindazért a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben fonákul vittünk véghez. Világosság szükséges számunkra a sötétben, hogy körülvegyen és betöltsön bennünket ebben az utolsó órában is. Bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, és végül elérkezzünk az általad részünkre kijelölt célhoz. Urunk, nekünk sokkal több hitre van szükségünk, hogy elfogadjuk a te ígéreteidet, több reménységre, a te kegyelmes tetteid irányába, és sokkal több szeretetre te irántad és fele barátaink iránt. Kérünk, maradj velünk még ebben a napban, és maradj mindazokkal, akik most hozzád fohászkodnak, mert nélküled semmit sem tudhatunk megtenni. Maradj olyan hűséges Isten, aki voltál, aki vagy, és aki leszel az egész világ életében. Amen. Testvéreim, helyünkön maradva készüljük az ige hirdetésére. Az ige hirdetésre készülve a 200. 83. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Amely alapján most is az ő üzenetét szeretnénk hirdetni, írva található János evangéliumában, a 3. rész, 30. versében a következőképpen. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Kedves testvérek, ahogyan a 280. dicséretben énekeltük a záró soraiban, az egyik így szólt: add Uram, hogy az esztendőt, mint vissza nem jövendőt magamnak tű körül felvégyem, a jót benne kövessem, a rosszat pedig elkerülhessem. Így evel az énekes imádsággal és gondolattal kerül elénk ebben az esztendőben is, az utolsó napon, az első órákban hallott igehirdetésnek alapigéje, és maga az igehirdetésnek a fő gondolata is, amely tű körül vagy tükörként áll most előttünk. János evangéliumát olvasva újra és újra felfigyelhetünk arra, hogy amikor Jézus találkozik emberekkel, akkor ez a találkozás nem csak egy érintőleges találkozás, hanem ez sokkal mélyebb, sokkal több életformáló találkozás, egészen bizonyos, de az életformáló találkozás nem jön létre a személyes kapcsolat, a vele való beszélgetés nélkül. Az Új Szövetség egyik legtöbb párbeszédét tartalmazó könyve, János evangéliuma. Jézus is beszélget emberekkel, és az őt követők is megszólítják a környezetet, vagy kimondják a bennük lévő kérdéseket. Ha az evangélium harmadik részét nézzük, az egyik legszebb és leghosszabb beszélgetés itt olvasható, bár most nem hallottuk, ez a Nikodémussal folytatott párbeszéd, melynek a végén halljuk a Szentírás egyik, ha nem a legszebb igéjét: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életre legyen. utána pedig keresztelő János és tanítványainak a párbeszédébe kapcsolódunk bele. Egy olyan párbeszédbe, amely párbeszéd annak a következménye, hogy keresztelő János és Jézus is találkozott. És keresztelő Jánosban a Krisztussal való találkozás öröme és élménye megfogalmazza azt a bizonságtételt, amely nagyon sok szolgáló bizonságtétele, nekem is az egyik fő szolgálati igém, hogy Jézusnak kell növekednie, nekem pedig alábbszállanom, nekem pedig kisebbé lennem. Neki kell növekednie, mert ő érdemli meg, egyedül ő érdemli meg, hogy ővé legyen a tisztelet, a dicsőség és a hálaadás. És amikor ezt az igét olvasom és újra elővettem, akkor bizony a tükör még inkább mutatott engem, mutatta a mi közösségünket, gyülekezetünket. Vajon megtörtént-e mindez az elmúlt 365 napban? Megtörtént-e a nekünk kirendelt időben, hogy ő növekedett, hogy ő bennem növekedett, hogy bennem ővé a tisztelet, a dicsőség, a hálaadás, ahogyan az első keresztény közösségek, gyülekezetek imádkozták és énekelték, és ahogyan ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk. Bevallom őszintén, talán minden feszültségünknek, minden gondunknak, minden terhünknek az oka éppen az volt, vagy az, hogy nem hagytuk, hogy ő növekedjen. Mert a növekedéshez térre van szükség, helyre van szükség. Ő csak akkor tud nőni, hogyha mi egyre kisebbek leszünk. Számos oka lehet annak, hogy valaki úgy dönt, visszahúzódik, hogy valaki másnak átadja a helyét. Olvasunk ilyen szép történeteket. Ennek hátterében megjelenhet valami külső, valami hatalmi kényszer is, valami hatalmi harc. Lehet fáradtság, lehet anyagi érdek, lehet életkor, lehet udvariasság, amire mondta valaki viccesen, egyébként nagyon intenzív és nagyon aktív, de idősödő presbiter testvérünk, hogy nagy meglepetésére átadták neki a helyet Budapesten a metrón. És mondta, nem, ő még nem szeretne leülni, ő még nem, neki nincs szüksége erre a helyre, pedig mondja, már ingyen utazom, a bérletem a személyi igazolványom. Nagyon sok minden van, amiért az ember hátrahúzódik. És persze van, megemlítettem azt is egy évvel ezelőtt, hogy a hátrahúzódásnak, a hátralépésnek nem mindig pozitív az oka és szándéka, nem mindig azért történik, hogy valaki más növekedjen, hanem lehet olyan is, hogy valaki más magára maradjon. Ennyire nehéz és fájdalmas dolog, hogyha olyan mellől húzódunk vissza, akinek szüksége volna még segítségre, erősítésre, bátorításra. Milyen kegyetlenül hangzik az, hogy valakit bedobnak a mély vízbe, mindenfajta felkészítés nélkül, és azt mondják neki, tanulj meg úszni. Milyen az, hogyha egy fa csemete mellől kivesszük a karót, és akkor hagyjuk, hogy a szél ide-oda rángassa. Megemlítettem azt is, ennek az évnek az elején, ami az egyik legfájdalmasabb emléke volt a közelmúltnak, nem ennek az esztendőnek, amikor valaki egy februári beszélgetéskor egy belső bizalmas beszélgetéskor azt mondta nekem, szándékosan léptem hátra minden szolgálatból, hogy megnézzem, mire mész nélkülem. János, amikor azt mondja, hogy neki Jézusnak kell növekedni, nekem pedig kisebbé lennem, vagy alább szállanom, akkor egészen más miatt mondja ezt. Nem hatalmi érdekből, nem fáradtságból, nem udvariasságból, és nem is azért, hogy ellépjen a másik mellől, mint támasz, hanem azért, mert ő egyértelműen és tisztán lát. Hiszi és tudja, hogy át kell adni a helyét annak, akinek az útját előkészítette. Át kell adni a helyet annak, akinek még arra sem méltó, hogy a sarúja szíját megoldja. Vajon mi? Vajon én? Megtettem-e ezt minden alkalommal? Nem a másik ember mellől elléptem-e? Nem udvariasságból, csendességből szépen hátravonultam, vagy vitákból ezt az utat választottam, hanem azért, mert ennek a világnak valóban Jézus Krisztusra van szüksége. Megértettem-e, hogy lehetek Isten áldott eszköze, de nem rám van szüksége ennek a világnak, hanem Jézus Krisztusra, az Isten fiára. Elmondtam januárban is azt a kis történetet, amely néhány évvel ezelőtt esett meg, nem tudom már pontosan a napját és az óráját. Egyébként ebben az esztendőben is találkoztam avval a szolgatársammal, akivel kapcsolatban megesett mindez. A Kék Kereszt nemzetközi szenvedélybeteg mentő missziónak van egy területi koordinátora. Most nem a misszió vezetőjéről beszélek, Balogh Katáról, németné Balogh Kataninról, hanem a területi vezetőjéről, egy székesfehérvári hívő református atyafiről beszélek, aki egyszer eljött, megnézte a mi Kékkereszt csoportunkat, és ahogyan készültem a vele való találkozásra és a vele való beszélgetéssel, akkor úgy döntöttem, hogy az irodában lesz aznap este a Kékkereszt csoportnak az alkalma. Egy keddi napról van szó, az emeleten a Biblia körösök voltak, a földszinten pedig, a nagyteremben pedig éppen egy kiállítás berendezéseit végezték a testvérek, hogy fúrtak, faragtak, hát nem marad más, marad az iroda. 5-6-an szoktunk lenni egy ilyen Kék Kereszt alkalmon. 8 szék van az irodában, mondom, bőven elférünk majd. Megtörtént a beszélgetés, az első idézeles csalódás, akkor történt, amikor nem 8-an jöttek, hanem 15-en erre a Kék Kereszt alkalomra, és úgy kellett áthozni székeket a gyülekezeti házból. Valóban úgy voltunk, mint a versben mondja karácsony kapcsán a költő, hogy nép a nép hátán. Egymás ölében ültünk, annyian voltunk, hiszen azon a héten vagy 8-an megszabadultak az alkohol fogságából, és eljöttek mint hálaadásra, csak az irodába nem fértünk be. Aztán a kellemetlenség ott folytatódott ezen az alkalmon, hogy ilyenkor rendszerint mindenki elmondja a maga bizonyságtételét. Hogy miért jött ebbe a csoportba, hogy hogyan szabadította meg az Úr Jézus. Nos, hát másfél órás szokott lenni egy Kék Kereszt bibliaóra. Itt még a felénél sem tartottunk másfél óránál, mert mindenképpen annyi öröm volt, viszont nekem már 7-8-kor kezdődött a jegyes oktatás. Tehát vendégünk is volt, egy kis helyiségben voltunk egymás ölében, és ráadásul nekem 7:30-kor el kellett mennem erről az alkalomról. Tehát ha lehet valami kellemetlen, akkor ez írtó kellemetlen volt minden tekintetben. De a lényeg az, amit ez a férfi elmondott nekem akkor és ott, hogy ő buzgó katonája volt Jézus Krisztusnak. Mindent megtett érte. Sőt, azt mondja, utólag még azt is megtettem érte, amit nem is kért tőlem Jézus Krisztus. Mindenhova mentem, mindenhol mondtam, mindenkinek tanítottam, mindenkor és minden pillanatban bizonságot tettem. Csak néhány éve vettem észre, hogy a dolgok már nem Jézusról szólnak, hanem rólam. Hogy nem tudok útkészítő lenni. És ekkor magamban roskadtam, és csak annyit kértem Jézustól, hogy használj engem, ha még tudsz, útkészítőnek. Csak annyit, amennyit te kérsz tőlem. Csak oda, ahova te küldesz. Neki növekednie kell, nekem pedig alább szállnom. Hétköznapi értelemben, világi dolgokban csak abban az esetben beszélhetünk visszavonulásról, visszalépésről, alábszállásról, ha már valamit elértünk. Ha már van miről lemondanunk a másik érdekében. Kétségtelen, hogy Keresztelő János népszerű embere az Új Szövetség korának. Népszerű az ő éles hangú kritikájával. Rámutat a hibákra. Rámutat arra, hogy kinek mi a bűne, kinek milyen életváltozásra volna szüksége. Egészen biztos, hogy Keresztelő János nem olyan alkatú ember, mint én, ezt tudjátok. Aki kiáll, aki minden konfliktust vállal, ő így áll meg a Jordán partján. És emberek ezért az egyszerű, őszinte, világos, Istentől kapott üzenetért mennek hozzá. Tanítása tömegeket vonz, és keresztsége valódi élet megújulást, a bűnbánat keresztségét. De valljuk be, Keresztelő Jánosnak a bukását, ha lehet ilyet mondani, vagy pontosítsunk, halálát is, az ő kritikus életlátása és életszemlélete okozza, hogy nem áll meg az egyszerű embernél, hanem oda megy Herodeshez is, és elmondja, parázna vagy. És hiába tetszik Herodesnek az ő tanítása, világos útmutatása. Egy fondorlat révén mégiscsak a fejét kell odaadnia. Mondhatnám úgy is, hogy Keresztelő János, amikor az ő személyes életében a kibontakozás jelenhetne meg, akkor úgy érzi, hogy a feladatát már elvégezte, betöltötte, hogy félre kell állnia. Nem azért, mert valamivel akadályozná Jézusnak a működését, sokkal inkább azért, hogy nehogy összezavarja az embereket. Mert éppen ezt látjuk tanítványai kapcsán is, hogy Jézus és tanítványai között valamifajta zavar jelenik meg. Nem tudják a tanítványok, hogy kit kövessenek. Szeretne visszalépni azért, hogy csendben szolgálja az ő urát. Ó, de nagy feladat ez nekünk, vagy ó, de nagy feladat lett volna, de még nem késő, erre az esztendőre, hogy ezt megértsük. Engedjétek meg, hogy ugyanazt a kis mesét vagy történetet felolvassam nektek ezzel kapcsolatban, amit évelején is megtettem. Volt egyszer egy hatalmas rét, és benne csodálatos és különböző virágok. Mind-mind más színben pompázott. Illatukat messze elfújta a tavaszi szellő. Az égen ragyogó napsugár hontotta sugarait a virágok számára. Ettől az életük nagyon boldog volt, mert tudták, ki élteti őket. Néha egy felhő eltakarta a napot, és zápor eső öntözte a tikkadt földeket. A virágok ilyenkor leveleikkel tisztogatták, szirmaikat majd összecsukottak. Az esti csillagok vigyázták álmukat. A reggeli nap élesztette őket újra, és fényével, szeretetével kibontotta az ő illatukat. Így kényeztette a nap a réten lévő virágok színes világát. Harmónia és békesség, szeretet lakozott bennük. Egyszer a szél a messzeségből egy napra forgó magját fújta ebbre a rétre. Eső öntözte a magocskát, kivújt a földből, meglátta a napvilágot, icike-picike virágot hajtott, napraforgónak hívták. Szomorú volt, hogy ő nem olyan szép és illatos, mint a többi virág. Tudta, hogy csak oda vetődött. Kérdezte a szelet és a napot is, mit keresek én itt ezen a gyönyörű réten? Magányos vagyok, a társaim észre sem vesznek. Amikor a napsugár sugaraival cirogatta és vigasztalta, fénylő mosolyával csókolgatta, erőre kapott, egyre csak nőtt, és mindig a nap ragyogására vágyott. A többi réti virág is befogadta. Nem sokára lett, napraforgó testvére is. De ő féltékeny lett, hogy már nem csak őt kényezteti a fénynyaláb. Ezért haragjában eltakarta a nagy tárnyér sárga szirmaival a kis napraforgót, hogy ne érje ugyanaz a fény szeretete, mint őt. Félt, hogy ezáltal kevesebb jut neki, és újra magányos lesz. Félelme nem volt hiába való. A nap elbújt, esőt és szélvihart küldött erre a rétre. Minden virág összefogott, és egymásra hajolva leveleikkel óvták színes szirmaikat. Közéjük vették a kis napraforgót is, hogy megvédjék a vihartól. A nagy napraforgót a szél és az eső vihara megcsúfította, és szirmai is megsebesültek. Szára a földig hajolt, magára maradt. Hideg volt, és fázott. Most értette meg, hogy ő milyen magának való volt, és nem akart osztozni abban a szeretetben, amit a naptól kapott. A nap mindenkire egyformán ragyog, és fényével simogatja, szeretetével illatoztatja a rét összes színes virágát. A nap újra széttárta a fénysugarait, és most még ragyogóbban árasztotta rájuk meleg szeretetét, mert örült, hogy a napraforgó megértette üzenetét. A napraforgó nagy szégyenében földig hajolt. Megtépődtek szirmai. Megértette, hogy a nap adja az élet erejét, és fénye nélkül nem létezhet senki és semmi. A kis napraforgó is elszáradt volna miatta. Pedig őt befogadta a rét összes virága, hogy ne legyen egyedül. A napraforgó kérlelte a napot, hogy a réti virágokat és a kis napraforgót, hogy közöttük lehessen, ha csak a rét szélén is, hogy nézhesse őket, hogy illatukkal beteljen, és megígérte, hogy többé nem lesz féltékeny. A virágok látták, hogy őszintén megbánta tettét, ezért segítették a nap erejével, hogy szirmai meggyógyuljanak. Amióta felépült a napraforgó, mindig a nap ragyogására figyelt, felé fordult. Színei, szirmai átvették az áramló nap színét, és közepe megtelt magokkal. Nos, kedves testvérek, azt hiszem, ezt érti meg jó előre Keresztelő János, hogy neki a legfontosabb, hogy Krisztusról tegyen bizonságot. Mit is tehetünk mi most az óév napján? Nyilván megvizsgáljuk azt, hogy a mi életünkben hol jelent meg Isten, hol voltunk napraforgónk, hol voltunk irigyek, hol voltunk segítőek, hol hagytunk teret az Isten munkájának. Biztos, hogy volt számtalanszor, én tudom, az én életemben számtalanszor olyan pillanat, amikor háttérbe kellett lépni, hogy helyet adjak másnak. Nem tudom, hogy mindig Isten, vagy éppen magam miatt tettem ezt meg. Volt erőnk kisebb élemény? Képes voltam átendelni feladatot, pozíciót, hogy ezzel töltsem be Isten akaratát? Észrevettem-e, hogy ez volt Isten akarata? Vegyük észre, Keresztelő János tanítványainak kérdése, a mi kérdésünk, az én kérdésem is. De az ő reménységük, a mi reménységünk is. Ahogyan mennyből jön Jézus növekedése, ugyan mennyből jön a tanítványok elhívása és Jézus köré gyülekezése is. Ahogyan elért sikereink Isten ajándékai, úgy visszavonulásunk is lehet az ő akarata. Kész vagyok elfogadni mindkettőt Isten helyéből. Egy valamit nem, hogy megelőzzem Jézust, mert ez lehetetlen. Megpróbálja ezt Péter is egy helyütt az evangéliumban, és azt mondja neki Jézus, okos szemú, állj vissza mögém. Állj vissza mögém. Azt hiszem, ennek az évnek a végén a legfontosabb tanítás ez lehet. Állj vissza Jézus mögé, ma embere. Mert csak így indulhatunk neki valami újnak. Amen. Köszönjük, maradjon még egy néhány percre. Engedjétek meg, hogy erről az esztendőről egy pár gondolatot összefoglaljak. Istennek adok hálát, hogy minden vasárnap hangzott az ige. A részletes Isten tiszteleti látogatási adatokat majd egy picit később fogom tudni elmondani, amikor megismerem a csobánkai számokat, adatokat is. Néhány alkalommal 2015-ben vendég igehirdető szolgált közöttünk, Pap Lászlóné február 22-én, Tóth János március 8-án, április 4-én dr. Szűcs Ferenc, április 6-án Édes Gábor húsvéti legátus, május 25-én pedig Bajtner Flóra, mindketten a Károli Gáspár Egyetemnek hallgatói. Május 31-én Barta Zsolt rédei lelkipásztor, augusztus 16-án Lavanc Gyula nyárát karácsonyi lelkész, szeptember 20-án Püspök Sándor Csaba az ilaki lelkipásztor, november 15-én pedig Pályi Péter. Az évközi alkalmak során sokszor helyettesített Máté Zoltán, Koncz Zoltán és Sebestényi Nyágerorsai lelkipásztor testvérünk. Hajlékaink megteltek mind a bőti, mind az adventi evangelizációs estéken, ahol Gomázon Sebestény Győző, Csobán Kámmeti Csere Mátyás lelkipásztor hirdette az igét. Az alkalmak után vasárnapokon csendes napot tartottunk. A presbitérium felvidéki összetartással Nyitrára utaztunk, és Isten igéjével készült az előtt álló évre. A presbiteri bibliaórákon feldolgoztuk a presbiteri fizetek református kegyességre vonatkozó részeit. Június 6-án a presbiterek és családjaik számára alkalmat szerveztünk a parókián. A pomázi szurdokban szeptember 13-án volt missziói napunk. A két gyülekezet együtt ünnepelte az első pomázi istentisztelet 232. évfordulóját. A szeptemberi időszakban három missziói istentiszteletet tartottunk, melyre közel 1500 hívogató levelet dobtunk a postaládánkba. Puskás Attila presbiter testvérünk kezdeményezésére 4 éve folyamatosan megjelenik áldásbékesség folyóiratunk. Pomázváros kulturális életébe Vas Albert 25 órás műveiből való felolvasással és az Ars Sacra hét keretében 2 műfajban kapcsolódtunk be. Vendégünk volt dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész, valamint hagyományosan a Pretorius Kamara kórus. Június 5-én Pápai Tamás fogvatartott egy bizonyságot arról, hogyan lehet valaki láncokban is szabad. A konfirmációi felkészítés kiegészítéseként szeptember-május időszakban 2 hetente éneket tanultunk. Augusztus 23-án Blaskó Mihály szervezésében és vezetésével került megszervezésre a 4. papkerti koncert. Kitűnő barokk muzsikát hallottunk a parókia kertjében. Szász Ferenc presbiter testvérünk vezetésével havi rendszerességgel szolgálunk a Gálfi Béla non-profit Kft. Pszichiátriai intézményében, valamint a Saralakó otthonban. Pilis Szentkereszten apró előrelépést tapasztaltunk. 2015. évben a sátoros ünnepeken szervezhettünk alkalmat a római katolikus kántorházban. Isten tiszteleteinket már helyi reformátusok is keresik és várják, immáron 10-15 főre bővültek az alkalmak. Minden vasárnapi szolgálatunk meghallgatható, gyülekezetünk napra kész internetes oldalán. Szólnom kell még 4 elkötelezetten működő csoportunkról is, a bibliaórásokról, a bibliakörösökről, a kirándulókörről és a kékkereszt csoportunkról, ahol rendszeres igelátás, igeolvasás és baráti beszélgetések alakulnak ki. Isten iránti hálával jelentjük, hogy gyülekezetünk szolgáló közösség. Szeretném megköszönni minden gyülekezeti tagunknak, hogy áldozatvállalásával együtt szolgálhatunk bizonságtételekben, diakóniában, beteglátogatásban, babák, gyermekek és ifjak közötti munkában, megkereszteltek felköszöntésében, hitoktatásban, énekkarban, énektanításban, zenei, kándori szolgálatban, a pirési kirándulások rendszeres megszervezésében, az úrasztala megterítésében, újságszerkesztésében, pénzügyi, építési munkában, karbantartásban, takarításban, a templom virággal történő díszítésében, kert és temető rendezésében és alkalmak szervezésében. A gyermek és ifjúsági munka különösen is fontos közösségünknek. A legnagyobb áldozatot is itt vállaljuk. 2015. évben mintegy 1,2 millió forintot fordíthattunk erre a szolgálati ágra. Minden hittanosunk számára a tankönyvet ingyen biztosítottuk, bár ez volt az utolsó év, hiszen jövőre már mindenki hivatalból ingyen fogja kapni. A legkisebbek számára a babamama kört szervezünk. A hagyományos jótékonysági alkalom december 12-én volt, melynek bevételét egy család támogatására fordíthattuk. Május 3-án anyáknapi szolgálat, az évben pedig november 22-én volt a visszacsatolás, ahol gyermekeink elmondhatták a gyermekisten tiszteleten tanultakat. Június 6 és 11 között Lelki Fegyverek címmel Kisoroszliban 35 gyermekkel táboroztunk. A táborozók július 12-én szolgáltak a pomázi istentiszteletünkön. A legkisebbek 23 fő napközis táborunkban augusztus 17 és 19 között vett részt, 21 segítője volt ennek az alkalomnak. Ugyancsak augusztusban 4. és 8. között 12 fővel egy ifjúsági csendes hét volt a Kosdi parókián, illetve a gyülekezeti házban. Szeptember 4-én évadnyitó ifjúsági alkalom volt Csobánkán, október 17-én refűsz ifjúsági csendes nap a gyülekezeti házban, október 23-án pedig ifjúsági kirándulást szerveztünk. A tanévben rendszeresen készültünk Malmos Attila presbiter vezetésével gyermekdélutánokra, kirándulásokra. December 24-én verssel, énekkel, színdarabbal készültek kicsinyeink, köszönet a felkészítőknek. Ifjaink pedig színdarabbal, zongoramuzsikával és igeolvasással szolgáltak az idősek karácsonyán. Köszönjük a babamama körösök, gyermekmunkások pontos és megbízható munkáját, hűségét. A gyermekmunka azonban nem csak a templom falain belül működik, Isten 2013-ban megnyitott egy új utat a hitoktatás területén. Örömmel jelentem, hogy Pomázon és Csabánkán óvodáskortól a konfirmációig 207 hittanosunk van. 2015. júniusáig Vörös Ákos durangoktányi lelkipásztor, szeptembertől pedig Máté Zoltán beosztott lelkipásztor segít a hitoktatásban. Szász Ferenc és Halász Árpádné évről évre bejelentés és normatív támogatás nélkül szolgál az Irmák sérült fiataljai között. Köszönjük az ő hűségüket. Május 17-én 13 fiatal konfirmált, más alkalmakkor pedig egy-egy szolgáló jelentkezett a mi gyülekezetünkben. Jelenleg felnőtt konfirmálónk nem volt, azonban ebben az esztendőben elindítottuk a felnőtt konfirmációi csoportot, ahol 16-18 fő készül a felnőtt konfirmációra, majd 2016 februárjában lesz mindez. Az év első napjaiban ünnepi közgyűlésen köszönhettük meg Isten szolgálatra hívó szavát az Északpesti Református Egyházmegye gyülekezeteinek. Megbízást kaphattam egyházmegyei esperesi szolgálatra. Augusztus 13-16 között vendégeink voltak a nyárát karácsonyi testvérek. Október 25-én közös délutáni alkalmon egy szeretett vendégségen vettünk részt Verőcei testvéreinkkel. Ahogyan már említettem, december 19-én volt a diakoni csoport idősek karácsonya. Gyülekezetünk számos kórusa sok-sok feladatot végzett ebben az évben is. Március 1-én templomunkban szolgált a testvér kórusa Pomázi Szent Cecília énekkar, de szép szolgálatunk volt Maros-Szentgyörgyön április 10-12, szeptember 18-20 között pedig zilahiak látogattak meg bennünket. Részt vettünk a Pomázi és Egyházmegyénk énekkari találkozóján Bián. Ugyancsak részt vettünk a sátoros ünnepeken a szolgálatban, karácsonykor Pomázon, húsvétkor Budakalászon, pünköstkor Csobánkán. Leányfalura február 15-én mentünk, a Dunaparti Pszichiátrián pedig december 17-én voltunk. November 7-én jótékonysági hangverseny volt, június 7-én pedig az évadzáró hangversenyen magasztalhattuk Urunkat énekszóval. Adventben pedig a Pomázi Római Katolikus templomban, egy budapesti idősek otthonában és egy szentendrei televíziós műsorban szerepelt énekkarunk. Ökumenikus alkalmak. Január 18-án Csobánkai imaházunkban első alkalommal láttuk vendégül római katolikus testvéreinket. Sokak szemébe könyv szökött, hogy imaházunk kicsinek bizonyult, hogy mindenki ülve hallgassa Erdődi plébános úr szolgálatát. Január 19 és 25 között pedig Pomázan tanúskodtunk együtt az élő Krisztusról, reformátusok, evangélikusok, szerb ortodoxok és görög katolikusok és római katolikusok. Április 9-én ünnepélyes keretek között került sor a Pomázi Hősökter átadására, amely egy ökumenikus áldási alkalom is volt. Május 24-én délután ökumenikus keretek között kértük Isten áldását a Magyar Kereszt felszentelésére összegyűlt gyülekezetre. Október 4-én a Művelődési Házban együtt imádkoztunk a békéért és a menekültekért Pomázon. Munkáink. Pomázon a tavaszi ablakcserékkel csendessé vált a parókia hátsó traktusa is. Épületeink megóvása mellett az EOR 15 nyertes pályázat támogatásából és hívjaink adományából megújult a pomázi református templom. Ennek a végső összege, minden kifizetett számla összege 16.686.605 forint volt. Csobánkám egy kis önkormányzati támogatással, mondjuk inkább így bátorítással új székeket vásároltunk a bibliaórás kisterembe. Pomázi temetőnket 2014-től a Református Szeretett Szolgálat közfoglalkoztatási programjában két közfoglalkoztatottal tartjuk karban. Ők a szemetet és a sütet hordják ki a temetőkertből. Kedves testvérek, az árva alkalmakról is hadd szóljak egy picit, mint nehézségekről. A legárvább alkalmaink még mindig mennybe menetel ünnepe és a reformáció istentisztelet. Hasonlóan nehéz kérdéssel beszélek még mindig a látogatások kérdéséről, bár a korábbi évekhez képest több, de összességében még mindig kevés családhoz jutottam el személyesen. Olvastam egy igehirdetési elméleti szakaszt, amely azt mondja, hogy egy gyülekezet életében négy fázist különböztethetünk meg. Ez a kreatív álmodó szakasz, a szervezés megvalósulás szakasza, a védekező önigazolás és kudarc szakasza. Majd a másokat vádló, meghasonló szakasz. A kreatív álmodó szakasz értelmezés szerint az, amikor valami új fogalmazódik meg. Ezt az időszakot lelkesedés, reménység, ötletek és gyakran egy kis káosz is jellemzi. Sok minden megmozdul, és kevés dolog épül még ki. A második szakasz, amikor az álom valósággá válik, például egy templom felépül. Nagyon sok szervezésre, egyeztetésre van szükség ahhoz, hogy minden megfelelően működjön, és mindenki meglássa maga helyét, hogy kialakuljon a mindennapi élet stabilitása, az átlátható ritmus. Ez gyakran kemény munka, és kevésbé lelkesítő, mint az első fázis. Ennek a szakasznak nem az a végső célja, hogy innentől fogva minden ugyanúgy maradjon az idők végezetéig, hanem hogy a gyülekezet legyőzve korábbi akadályait visszatérjen, és az eredeti hívásnak megfelelően az álmodás szakaszás, szakaszához és újabb kérdések megoldásához fogjon. Ha ez nem történik meg, akkor beköszönt a harmadik szakasz, az önigazolás, védekezés, a kudarcok időszaka. Nincs új látás, nincs új cél, beleállunk a mindennapokba, kijárjuk a szösvényeket, végezzük a megálmodott szolgálatokat, mindezt egy hamis biztonság képével élve. Ebben a hamis biztonságban, amikor már Istenre is alig kell figyelni, nyilván elromlanak a dolgok. Egyre kevesebb a szolgálatra való motiváció, az előretekintés, erősödnek a kritikák, de a vezetés csak védi önmagát és magyarázza a helyzetet. Ha ebben az állapotban túl sokáig marad egy gyülekezet, elérkezik a végső negyedik szakaszhoz, amely súlyos válságba kerülés eredményez. Elerőtlenedik, elfogy és lelkértelemben meghal. Közben pedig erősödik a vádaskodás, lelkészi gyülekezet, presbiterium és lelkész, lelkész és az egyház között az álom, a korszellem és a pénzhiány jelenik meg, mint magyarázat. Nos, kedves testvérek, hogyha nagyon őszinték szeretnénk lenni, akkor mi valahol a kettes és a hármas között, szakasz között vagyunk. Mindezt igazolja az is, kedves testvérek, hogy néhány dolog elmaradt ebben az esztendőben. Elmaradt például a megálmodott családos közösségi tábor. Szerettük volna ebben az esztendőben bevezetni a rendszeres laikus bibliaolvasást, és szerettünk volna még több szolgálót beállítani. Ezek mind-mind elmaradtak. És persze arról is szólnunk kell, ami megrázott mindannyiunkat, hiszen részesei voltunk ezeknek a dolgoknak. Sok-sok súsárlás, sok-sok mendemonda kerengett a mi gyülekezetünkről. Persze lehet, hogy most azt mondjátok, hogy a harmadik szakasz értelmezéseként megadom a választ, a magyarázatot, de kérlek, hogy fogadjátok el legalább az én válaszomat, az én magyarázatomat mindenre. Egy gyülekezet életében, és alapvetően egy-egy szervezetnek az életében az, amikor valamifajta változás történik, azt különbözőféleképpen lehet magyarázni, és különbözőféleképpen lehet jelölni. Vannak olyan kisebb horderejű kiigazítások, ezeket nagyon könnyen fogad egy-egy közösség, nagyon könnyen fogad egy-egy gyülekezet. És nagyon nehezen tudunk a megszokott dolgaitól ellépni, ezt a hétköznapi életben is tanúsíthatjuk és tudhatjuk. Mondok erre egy példát, egy hétköznapi példát. Ma az üzemanyagoknak az ára az 300 forint fölött van bőségesen. És halljuk szinte hetente egyszer, kétszer azt, hogy 2 forinttal emelkedik, 3 forinttal csökken az üzemanyagnak az ára. És ezt azt kell mondanom, hogy valamilyen formában követjük. Nem nagyon örülünk neki, amikor növekszik, nem nagyon morgolódunk, amikor csökken az ára, de elfogadjuk, hogy ilyen kis lépésekben változik. De gondoljatok vissza arra, hogy hát már a konkrét dátumot nem tudom, de a 90-es években, amikor az üzemanyag ára egyik napról a másikra a dél-európai árszintre került, gyakorlatilag meg háromszorozódott a benzinnek az ára, akkor megállt Magyarországnak a közlekedése, pedig hol van már az a benzin üzemanyagára maihoz képest. Tehát ez azt jelenti, hogy egy szervezet, egy ország, egy gyülekezet a kis apró lépéseket, azokat el tudja hordozni, de egy nagyobb hordalai döntéseket nem tud elhordozni. Nos, hát én úgy gondolom, hogy a mi gyülekezetünk életében a 2015. esztendőben három nagyobb, ha lehet azt mondani, egy szervezeti egység életében a három legnagyobb változás következett be. Ezt a szakkönyvek úgy hívják, hogy paradigmaváltás. Ez a legnagyobb változás egy szervezet életében. A három paradigmaváltás pedig kihatott a hétköznapjainkra is. Az egyik, az nyilvánvalóan az én szolgálatomból adódott, hogy 2015. január 1-től, vagy január 10-től esperesi szolgálatot is elvállalok. Azt gondoltuk, hogy erre fölkészültünk, mindannyian fölkészültünk, de a mindennapok azt mondják, hogy erre nem lehet felkészülni. Személyesen úgy érzem, és úgy tapasztalom, hogy nem vagyok távolabb, és nem vagyok többször távol a családomtól és a gyülekezettől, mint azt megelőző időszakban, csak teljesen más rendszerben vagyok távol a családomtól, és más rendszerben vagyok távol a gyülekezettől. Tudnék, a délelőttök egy részét, legalább két délelőttöt, azt nyilvánvalóan valami fajta adminisztratív munka köt le, és egy délelőttöt pedig valami fajta értekezleten való megjelenést. Ennek például milyen következményei vannak, mondok egy konkrét következményt, az, hogy az elmúlt 9 évben olyan nem nagyon esett meg, hogyha volt egy nagyobb beruházásunk, abban én valamilyen formában aktívan ne vegyek részt. Most mégis azt kellett néznem, miközben ott ültem az íróasztalomnál, hogy a templomot építik. Tehát ilyen velem nem történt meg, hogy most csak egyszer voltam fenn az álláson. Csak azért, hogy megnézzem, vagy hogy nem fogtam meg valamit két kézzel, hogy segítsek ebben a munkában. Tehát nem voltam fizikailag távol, de mégsem tudtam részt venni valamilyen munkában. Ez nyilvánvalóan érződik. Meg persze az is, hogy amit említettem, ez a három nap, ez konkrétan 42 ezer kilométert jelent most az autóban, hogy annyit autóztam egy év alatt. A másik paradigmaváltás, ez a többszólamúságnak a kérdése. Ezt a testvérem sokkal jobban érti, és tudja majd, hogyha egyszer megkérdezzük tőle, hogy ez mit jelent. A többszólamúság az azt jelenti, hogy a mi szándékunknak és az én szándékomnak megfelelően is, és a presbitérium szándékának megfelelően, most már szolgálók, lelkipásztor szolgálók vannak a gyülekezetben, Máté Zoltán, Kon Zoltán személyében is. És azt gondolom, hogy ha a többszólamúság az harmóniában van, akkor az egy gyülekezet életét segíti. Azaz, hogy kiegészítjük egymást, hogy a különböző hangok, a különböző meglátások, a különböző hangsúlyok egymást erősítik, akkor az a zenében is egy gyönyörű dolgot ad. Hogyha ezek a hangok, ezek nem erősítik egymást, hanem ellentmondanak egymásnak, akkor az összevisszaságot, rendezetlenséget, ahogyan az igében mondtuk, zavart is kelthetnek. Talán, ha jól emlékszem, akkor ez a kakofónia. Akkor minden össze-vissza van a zenében. Nos, hát nyilván az új hangok beállásával a gyülekezetünk életében is megjelent egy ilyesmi, hogy ki talán kereste a fülének kedvesebb hangot. Az utolsó pedig egy hatalmas paradigmaváltás, ez ilyen még nem volt az elmúlt 9 éven biztosan a gyülekezetünk életében, ez pedig a templom felújításnak a dolga. Összességében kaptam egy házi feladatot, bocsássatok meg, hogy most fenntartalak benneteket, mert nem kell saját nem pomázra. Összességében a pomázi számot tudom mondani, mert hogy kaptunk egy házi feladatot a pénztáros testvérünkkel. Összességében az elmúlt 9 évben pomázon az épületek felújítására nagyságrendet mondok, azt nem hoztam ide, a pomáziba tettem bele, olyan 50 millió forintot költött a gyülekezet. És ebből az 50 millió forintból, ezt is összeszámoltam, körülbelül 20 millió forint volt az, ami a gyülekezet adománya volt, és 30 millió forint volt az, ami pedig egyéb támogatás, önkormányzati támogatás, állami beruházás, pályázat, egyházmegyei támogatás, 10 millió forint fölött volt az egyházmegyei támogatás 9 év alatt. És ezen belül, tehát most az 50 millió forinton belül helyezzük el, hogyha ezt elosztjuk, mondjuk az 50 millió forintos beruházást elosztjuk az egyszerűség kedvéért 10-szel, akkor azt mondjuk, hogy évente egy 5 millió forintos beruházás. Na most persze ez így sem igaz, de most a 2015. esztendőre ez a beruházás egy 16, majdnem 17 millió forintos beruházás, és hozzá pedig még a paróki ablakcseré, mint egy 2 millió forintos beruházás. Tehát majdnem az 50 millió forintból 20 millió forintot a tavalyi évben, vagy ebben az évben költöttünk el. Ez pedig egy óriási változás az előző évekhez képest. Tehát, hogyha ebbe belegondolunk, hogy 2-3 millió forintos beruházások helyett egy 20 milliós beruházás valósul meg egy gyülekezet életében, ott az egy óriási pénzügyi fegyelmet, adakozókészséget jelent. És azt hiszem, hogy ez is ennek az évnek a súlyát és a terheit növelte. Tehát a 9 év alatti beruházásainknak kicsit túlzok, majdnem a fele az a 2015-ös évben volt a pomázi gyülekezetben. Nos, hát lehet, hogy azt mondjátok, hiszen én olvastam föl, hogy ez az önigazolás, videkezés szakasza, egészen biztos az, hogy ezek nehézségek voltak a 2015. évben. És azt hiszem, hogy összességében ennek a következménye is az, hogy egyház községünk főgondnoka lemondott. Persze, szeretnék köszönetet is mondani gyülekezetünk minden tagjának. Köszönöm azt, hogy jó szívvel fogadta közösségünk a gyülekezeti Bibliát, hogy hétről hétre körbejárt. Köszönöm, hogy van 16-18 felnőtt, aki konfirmációra készül. És köszönöm, hogy a családom után van egy szolgatársam, aki segíti a munkámat, ő pedig Máté Zoltán. Köszönöm őt, egy értékes fiatalembernek gondolom, aki én meglátásom szerint sokat épülhet és sokat tapasztalhat, gyarapodhat a mi gyülekezetünkben. És köszönjük meg közösen is azt, hogy Úristen, az Úristen házasságuk első éve után, egy picivel több mint egy évvel házasságkötésük után gyermekkel ajándékozta meg őket szeptember 23-án. Legyen ezért Isteni a dicsőség. És köszönjük gyülekezeti tagjaink támogatását. Ezekről a támogatásokról is most hadd szóljak néhány szót. Hálaadó vasárnapunkon a társegyház községünkben 1.011.500 forint adomány gyűlt össze. Kárpátaljai testvéreinket 162.000 forinttal támogathattuk. Az erdőkertesi templomépítést 122.700 forinttal. A református házasság és családsegítő munkáját 70.000 forinttal. A pomázi ha az a családod, akiknek leégett a házuk 137 ezer forinttal, a lepramissziót 5000 forinttal, a református szeretett szolgált kékvödör támogató szolgáltát majd 185 ezer forinttal, és további 30 vödör tartós élelmiszer felajánlásával. A nyárát karácsonyi testvérgyülekezetünket 200 ezer forint támogatással, a helyi diakóniát 121 ezer forinttal tudtuk támogatni. Összességében diakónia jellegű támogatása majdnem 1 millió forintot adtak a testvéreink úgy, értsétek úgy, ahogyan az előbb mondtam, hogy közben pedig minden számlánkat kifizették. Így is tudtunk 1 millió forintot szánni mások támogatására. És végül, de nem utolsó sorban, a társegyház községünkben 10 férfit és 15 nőt kereszteltünk meg, konfirmált 5 férfi és 8 nő, házasságát megáldotta egy református pár és két vegyes pár, és temetési szolgálatunk összesen 46 szolgálat volt, ez messze több, mint a korábbi éveknek bármilyen száma. Tavaly 37 temetési szolgálatunk volt. 46 alkalommal látunk meg ravatalizóban. Végül megköszönöm az Úristen minden ajándékát, feddését, minden dolgunkat, hiányunkat kipótolta. Családommal együtt köszönöm minden testvérünk imádságát és segítségét, és hogyha valakit akaratunk ellenére megbántottunk, attól ehelyett is bocsánatot kérek. Legyen Istennek dicsőség! Kedves testvérek! A beszámolót is meghallgatva, jöjjetek most imádkozzunk, és majd a záró éneket fogjuk. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy maradj velünk, mert lassan esteledik. Maradj velünk, mert eljött ez esztendő utolsó napja. Kérünk, ne hagyd bennünket sötétben. Ragyogjon ránk a te világosságod, a halál, az elmúlás és a reménytelenség sötétjében. Megvalljuk, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened és embertársaink ellen az elmúlt évben. Bocsáss meg nekünk, bocsáss meg ennek az évnek minden engedetlenségét, mulasztását és bűnét. Add, hogy megtisztított lelkiismerettel és örömmel léphessünk az új évbe. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hogyha az Úristen éltet bennünket, akkor holnap reggel újévi Isten tiszteletünk lesz Máté Zoltán nagy tisztelet úr szolgálatával. Záró énekül az 511. dicséretünk első versszakát énekeljük. Maradj velem, mert mindjárt este van.
Thank you.
reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el most a szózatot. Isten velünk, viszontlátásra!